Rádióegyetem. Cinizmus és irónia. Filozófia és motiváció. Páfalusi Zsolt előadása.
Hölgyeim és uraim, megállapítottam, hogy előrébb járok a handoutokkal, mint az előadásban. Aztán be kéne hozni a lemaradást. Feltenném azt a kérdést, hogy aki elolvasta Csoránt, teljesen játékon kívül, hogy gondol-e róla valamit még, azon kívül, amiről a múlt alkalommal beszéltünk. Tehát mit jelent az, hogy a filozófia végeztével is annak romjai felett kezdünk el igazándiból élni? Mit jelent ez a filozófia romjai? Ezt próbáltam a múlt alkalommal feszegetni, ez a romos gondolkodás, tehát fragmentált gondolkodásmód. Eszembe jut egy ilyen szerző, mint Ludwig Wittgenstein, aki a filozófiai vizsgálódásoknak az előszavában arról beszél, hogy csillaggá kellett volna válnom, de nem sikerült. És hogy tulajdonképpen ez az egész könyv, amit írt, ezt hívjuk filozófiai vizsgálódásoknak, egy album, semmi több. Tehát egy album, amelyben összegyűjtöttem az emlékeimet. Nyilván, hogy nem mond igazat, tehát nyilván, hogy ez nem egy album, hanem egy filozófiai, az, ami a címe, filozófiai vizsgálódások. De hogy érdekes benne az önmaga lealacsonyításának a gesztusa. Miért van az, hogy az ember hajlamot érez arra, hogyha filozófiával találkozik, akkor vagy a filozófiát alacsonyítsa le, vagy saját magát. Tehát jön az, hogy hát én csak filozófiával foglalkozom. Hát én csak éppen olvasgatok egy kicsit. Vagy pedig kezdődik ott, hogy filozófia, az meg már mi. Te filozófálsz? Te filozófiával foglalkozol? Miért van az, hogy a filozófiát olyan nehéz eltalálni ugyanazon a szinten, mint amilyen szinten megfogalmazódik? Tehát mi az a diszpozíció, ami alkalmas a filozófia elsajátítására? Miért van az, hogy a filozófia egy bizonyos ponton túl, ha éppen nem olyan paszban vagyunk, akkor egy gicshalmaznak tűnik? Olyan nevetséges, túl komolykodó, akadémikus frázisok tömkelege, ami 60 éves bácsiknak való, akik már túl vannak egy pár dolgon, és akkor életük végén egy kicsikét filozofálgatnak. Például valahogy a római gondolkodóknak egyébként ez volt az ideája. Ha majd befejeztem a szenátusban, meg mindenhol a pályafutásomat, akkor kimegyek a vidéki birtokomra, ott fogok élni, és filozófiát fogok olvasgatni. De hol veszem a rómaiak? Hát márai. Hát márai, ugyanezt megfogalmazok. Majd leülök a diófa alá, iszogatom a borocskát, és filozofálgatunk. Ilyen jó is az. Ugye Platón volt az első filozófus, aki egyáltalán eltöprengett azon, hogy melyik életkornak való a filozófia. Tehát hány éves kortól, szabad filozofálni, tehát nem az, hogy akkortól érdemes, hanem akkortól szabad, tehát előtte semmiképpen. És hát azt hiszem, hogy itt egy páron fel is állhatnának, és ki is mehetnének, ha komolyan mennénk Platont. 30. Képzeljük el azt, hogy egy filozófus azon töpreng, hogy melyik az az életkor egyáltalán, tehát ennyire komoly a probléma, amikor ott a filozófia nem tűnik bohózatnak. Tehát ki az, akit a filozófia valóban megmozgat, vagy akinek címezve van a filozófia egyáltalán? Ha túl fiatalon ismerkedik meg vele valaki, akkor arra azt mondja Platón, amit az államban számos helyen megtaláltál a megfelelő metaforát, a kölyök kutya, a Szkylakhosznak a problémája. Túl fiatalon filozófiával foglalkozókat nevezi kölyökkutyáknak, akik ide-oda cibálják az érveivel az embereket, de egyébként más nem akarnak csak vitatkozni. Tehát vitatkozás szenvedélye boldogítja őket, de egyáltalán nem az igazság kiderítése. Tehát felmerül a kérdés, hogy kinek áll érdekében egyáltalán kinyitni egy filozófia könyvet és filozófiát olvasgatni a napi foglalatosságai mellett. Ugye gondoljuk meg, hogy Nietzsche 24 évesen lett professzor. Schelling effektíve 17 évesen elkészült a doktori disszertációjával. És amikor ezeket az adatokat én először így próbáltam összegyűjteni, hogy is van ez, akkor hogy a persze, hát nem volt tévé, nem volt rádió, nem volt zöld pardon, meg úgy egyáltalán, tehát semmi. Tehát képzeljünk el egy Schellinget headbangelni a zöld pardonba. Semmi ilyesmi nem volt. Tehát mindenki effektíve, ha egyáltalán zenét hallgatott, az minimum a szalomban, és akkor, hogyha valaki egy élő hangszeren játszott. Tehát semmi extázis. Ezen kívül gyertya, teljes csend, kutya, macska, csirke bezárva az olba, és leült és olvasott. Mi más tudott még csinálni? Tehát úgy egészében egy korabeli ember, fiatal ember, aki valamire vinni akarta, Semmi más nem tudott csinálni, mint az, hogy elkezdett tanulni. Például Fichtéből, jobbá egy fiúból, tehát jobbá egy fiúként kezdte a pályafutását. Effektíve, ha valaki annak idején jobbágynak született, teljesen mindegy, hogy hol Európában, az jobbágyként is végezte. Erre volt predesztinálva. Az, hogy Fichtéből az lett, ami lett, az egy egész, ez egy hihetetlen csoda. Tehát, hogy ez a fiú elkezdett neki át tanulni, elkezdett olvasni. Spinoza. Hát képzeljünk el, egy amszterdami zsidó kolóniából kiátkozott, még az átok szöveg is megvan, istentagadásért kiátkozták a gyülekezetből, effektíve halálra lett ítélve, intellektuálisan halálra lett ítélve. Elment üveget csiszolni, napjában 12-14 órát, tönkre is tette vele a szemét, de azért vette a fáradtságot, hogy megtanulja a latinul. Mert abban az időben csak latinul lehetett megszólalni igazából, intellektuális körökben. És megtanult, megcsinálta. Tehát még egyszer felmerül a kérdés, miféle szenvedély, vagy miféle elszántság kell ahhoz, hogy valaki nekiálljon filozófiát tanulni. A motivumnak a kérdése, most ezt ma már így mondják a fenomenológiában, pontosabban a Husserl fenomenológiában ez így merül föl, az a talány, hogy mi motivál valakit a filozófiára, hogyha a filozófia mundán értelemben, tehát evilági értelemben semmivel sem motivált. Tehát minden, és még egyszer mondom, újra és újra, hiába hozom ezeket a példákat, ez mind-mind megtalálható Platonnál, és legfőképpen a Fájdonban. Tehát az a példa, hogy tulajdonképpen valaki miért nem az apja tevékenységét űzi, és akkor Schuster maradjon a kaptafánál címmel, hanem valami teljesen mással foglalkozik. Nagyon aranyos Gadamernek a sztoria. Gadamernek a papája Heidelbergben volt vegyész, kémikus professzor az egyetemen, és volt egy nagyon nagy házi könyvtára. Egyszer a fiatal Gadamer, ezt ő maga írja, hogy hogyan találkozott életében először Nietzsével, bement az a papa könyvtárába, és leemelte mindjárt kapásból az Zarathustrát. Na, a mi más, az a legvastagabb, és akkor úgy levette. Papája oda ment, szépen kivette a kezéből, visszarakta, és az, ez még te túl fiatal vagy. Apája már tudott valamit. Ennek ellenére, hogy képzeljük el azt a családot, ahol van egy házi könyvtár egyáltalán, ahol, tehát egy olyan könyvtár, ahol el lehet tévedni. Valaki bemegy és leemel egy könyvet. Mi kell ahhoz, hogy valaki éppen a Zarathustrát emelje le, és ne teszem fel nem valami mást? Mi kell ahhoz, hogy valaki most beüljön egy ilyen esztétika órára? Miféle szadizmus vagy mazohizmus, én már nem is tudom pontosan. És ne esetleg valóban máshová. Tehát pontosan, tehát még egyszer mondom, konkrétan a motiváció kérdése a legnagyobb talány. És már Platón számára is az volt. Mi motivál valakit a filozófia szerinti bioszra? A filozófia szerinti bioszra is, miért nem valami más? Miért nem lesz filé krematisztiki, vagy filé timósz belőle? Tehát valaki, aki szereti a címeket, tehát sok címet akar gyűjteni magára, tehát mindenféle íze a városházan ott akar ücsörögni, és ő akar lenni a főtanácsos. Vagy pedig top menedzser. Ezt a múlt alkalommal már mind-mind megbeszéltük, tehát azt a problémát nem térek ki külön, hogy a korabeli menedzsernek épp úgy megvolt az imidzse, a pénzszerető embernek, és még egyszerűen nem a szó pejoratív értelmében pénzszerető. Tehát volt valami tiszteletre méltó abban, hogy valaki meg tudott gazdagodni a saját erejében. A Platón számára inkább az a kérdés, hogy miért nem ugyanennyire tiszteletre méltó, ez 2500 évvel ezelőttről beszélünk, tehát figyeljünk a kronológiára. A fő kérdés, miért nem ugyanennyire tiszteletre méltó az, hogyha valaki filozófiával foglalkozik? Meg a másik, meglátszik valakin az, hogy ő filozófus? Tehát úgy muszáj hosszú szakát növesztenie, és úgy rébuszokban beszélnie, és úgy honnan látszik meg az, hogy valaki filozófus? És ha már filozófus, vajon ugyanannyit jelent ez az életében, mint az, hogy valaki botanikus? Tehát nyilvánvaló, hogy attól, hogy valaki botanikus, nem kell kaktusszá változnia. De miért kell egy filozófusnak, tehát ugye már Plátont is felháborítja a szofisztika, mert a szofisztikával a legnagyobb baj, tehát az erisztikával, erről is volt szó a múlt alkalom, ugye ezekről volt szó, erisztika, dialektika, jó. A szofisták ugye a legnagyobb baj az, hogyha összefoglaljuk, és így egymásra hunyorgunk, és akkor úgy értjük egymást, hogy mi a baj a szofistákkal. A szofistákkal az a baj, hogy nem látszik meg rajtuk a filozófia. Az égvilágon semmi. Tehát számukra ugyanúgy tudomány a filozófia, mint a másoknak a botanika, vagy más, megint másnak a tőzsde. De még legalább a tőzsde valaki meglátszik. Egy pillanat, álljunk meg. Legalább az, hogy valaki top manager, az legalább meglátszik rajta. De az, hogy valaki filozófus, az édes keveset. Jó, igen, mondjuk volt egy ilyen korszak az akadémián, fekete talár, persze. Tehát úgy valahogy próbáltak a filozófusok is kitornázni magukat, hogy lássák már rajtunk, hogy mi is. Tehát valami egyenruhát kezdtek el hordani, de aztán az is nagyon hamar nevetségesével. Tehát az orvoson értelme van a fehér köpenynek, de egy filozófuson nem sok értelme van a fekete talárnak. Így alakult. Egy olyan fickó, mint Werner Jaeger, ajánlom mindenkinek a figyelmébe, egy régmúlt klasszika filozófus, a régi jó német hagyományhoz tartozó német klasszika filológus. A Paideia, egy három kötetre rúgó monumentális munkája, az a cím, hogy Paideia, és tényleg arról szól, ami a címe, tehát a görög nevelésről, nevelés eszméről. Ő állapítja meg a könyvében keserűen, hogy miközben szókratészi modell győzött, tehát hogy mindenki szók, még a szofisták is a halála után elismerték, hogy igen, úgy kell csinálni, hogy az öreg csinálta. Az, úgy kell. Aközben az egyetemeken nem szókratészi modell győzött, hanem a szofista modell. Az egyetem később, az universitas, az később arról szól, hogy tanítjuk a tudományokat, és ugye ez alól nem kivétel a filozófia sem. A filozófiával is úgy találkozik az ember, hogy igen, most filozófiát olvastam, aztán összecsukom, és valami teljesen más ember vagyok. A filozófiát épp úgy távol lehet tartani az életünktől, ha találkoztunk vele, mint az orvostudományt, a jogot, vagy a botanikát, vagy bármi mást. Még egyszer hangsúlyozom, ez az, ami Szókratészt fölháborítja, pontosabban Szókratészt Platón, tehát ez itt már teljesen mindegy, nem tudjuk, hogy miről beszélt Szókratész, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy Szókratész. A fő-fő kérdés, még egyszer hangsúlyozom, az, hogy mi motivál valakit a filozófiára. Ez egy olyan mélyre hatoló kérdés, és akkor még egy kört szeretnék ebbe tenni, hogy ennek a történetét egy picikét megvilágítsam. Ha valaki hallott már ilyen zsugásról, mint Edmund Husserl, már hogyne hallott volna, mindenki hallott róla. Fenomenológia atya. Tehát Edmund Husserl az, aki a századfordulón pontosan 1900-ban megírja a logikai vizsgálódások két kötetét, az egyest meg a kettest. És ez a logikai vizsgálódások lesz főleg az első kötete, amiről Dilthey ír egy méltatást. Most az, hogy valakiről abban az időben Dilthey ír egy méltatást, azért az valami. Dilthey méltatja, ezt Husserl azzal háláljon meg neki, hogy utána 1911-ben megírja a filozófia, mint szigorú tudományt, és Diltheyt elküldi a Bahamákra, hogy pihenjen egy kicsikét. A historista, megavasodott, poros, hasznavehetetlen tudománya miatt, amit úgy hívunk, hogy hermeneutika. Effektíve Dilthey-nek azzal fizeti meg a hálát, hogy porigalázza, aztán utána nem győzt tőle bocsánatot kérni. Mikor Dilthey megkérdezi, hogy komám. Érdekes vita volt. Na minden egy a lényeg. Husserl megírja 1900-ban a logikai vizsgálódásokat, és akkortól létezik egy ilyen nevezetű tudomány, hogy fenomenológia, amely a par excellence filozófia akar lenni. A fenomenológia az a tudomány volt, amely egyáltalán kezdte azzal, hogy mi az, amiben még filozófusok tudunk lenni a hagyomány nélkül. Tehát, hogy valaki nem azért filozófus, mert voltak filozófusok, és van egy ilyen tradíció, hanem azért filozófus, mert van a filozófiának egy speciális tárgya. Itt kezdődik a probléma. És felmerül a kérdés, hogy mi a tárgya a fenomenológiának, és Husserl nagyon egyszerű és prózai válasz az, hogy saját tudatunk. Így esett. Nem véletlen, hogy Husserl szótárában gyakran megismétlődnek ezek a fogalmak, hogy deskriptív pszichológia. Van egy hely, ahol egyenesen királyi útnak nevezi a deskriptív pszichológiát a transzendentális fenomenológiához. De most minket nem ez érdekel, nem ezért hoztam fel Husserl, nem Husserl óra, meg nem fenomenológia óra. A kérdés az következő, ugye Husserlnél már fölmerül ugyanaz a kérdés, teljesen függetlenül Platontól, egyszer csak ő maga is rátalál arra a nehézségre, amit a filozófiához szükséges motiváció kérdése okoz. Husserl fenomenológiájában létezik egy ilyen fogalom, hogy transzcendentális redukció, hagyjuk, hogy az mi. Egy a lényeg, ha azt végrehajtjuk, az olyan általában kézállásban, vagy békaugrálásban, de valahogy rá kell magunkat tornázni egy ilyen transzcendentális redukcióra, egy ilyen buddhista meditáció, és kikapcsoljuk a világot, mint érvényességi horizontot. Mert ez most azért elég súlyos hangzott, nem? Amikor ez megtörtént, akkor a világ nem mint tény, hanem mint lényeg lesz számomra adva, és tulajdonképpen ez a fenomenológia igazi horizonta, a fenomenológia nem más, mint lényegkutatás. Ellentétben a tudományokkal, amik ténykutatásból állnak. Így határozza meg ezt Husserl. Ha végrehajtom a transzcendentális redukciót, és itt botlik bele Husserl a motivum kérdésébe, semmi nem marad, ami engem világian motiválna arra, hogy megmaradjak a redukcióban. Semmi nem motivál arra világian, tehát mundán értelemben ezt így hívjuk, ami arra motiválna, hogy én továbbra is filozófus maradjak. Vagy egyáltalán abban a nehézségben lavírozzak, hogy miközben a filozófus mindent érthetővé akar tenni, aközben a magától érthetődő dolgokat kell kérdésessé tennie. És ez világi szempontból nem indokolt. Ilyenkor jönnek azok a nehézségek, amikor egy filozófus evidenciákon rágódik, holott a kívülálló számára nem érthető, hogy ez most miért fontos neked? De mi ezzel a probléma? Miért fehér a fehér? Miért fekete a fekete? Na most ezen valaki elkezd töprengeni, tehát azon, ami magától értetődő a szemlélet számára, rögtön felmerül a kérdés, hogy mi is vagy te, filozófus? Ja, most már értem. Kérem szépen, a motívum kérdése a fenomenológiának azt lehet mondani az egyik keresztje lett, és még ez egy 20. századi fejlemény. Tökéletesen ugyanaz, mint Platón korában. Mi motivál a filozófiára? Na most, kérem szépen, a fájdalom, tehát hol más, mint a síralomházban, ez a kérdés így felmerül. És azért nagyon fontos ez a szempont, mert innen válik tulajdonképpen érthetővé, innen válik érthetővé, hogy miről is szólna az irónia. Ugyanis az irónia ebből az aspektusból, most már nem tudom, hanyadik aspektusból próbálok nekifutni, valószínűleg egyszer sem sikerült még picit is megvilágítani, hogy mi az irónia. Talán majd most, reménykedem. Az irónia nem más, mint a hamis motivum leleplezése. Azoknak a hamis motivuma vagy hamis szándékának a leleplezése, akik filozófiával foglalkoznak. Azt állítják, hogy ők filozófusok, vagy azt állítják, hogy ők szeretik a filozófiát. A motivumban rejlő hamis szándéknak a megkérdőjelezése, vagy megtalálása. Erről szólna Szókratésznak az iróniája. Világos a szempont. Tehát senki elé nem lehet odaállítani azzal, hogy te figyelj már, te filozófusnak mondod magad, az közben meg nem is vagy az. Ha? Tudom ám, hogy ki vagy. Te nem vagy filó, hát én látom rajta, te megismerem azokat, te. Ugye ez így nem megy. Nem lehet senki elé odaállítani, hogy nekem meggyőző bizonyítékaim vannak, hogy amiről te gondolkodol, az csak egy manír. Az csak egy divat. Az csak egy ízé. Te azért olvasod az Derridát, mert most az a divat. Vagy mi fene? Már nem divat. Ez nem lehetséges. Tehát nem lehetséges senkit sem szembesíteni a filozófia problémájával, mint egy faktummal. Azt csak úgy lehet szembesíteni vele, mint egy motivummal, amelynek kérdésesek az alapjai. Azt lehetne mondani, a filozófiára mi motivál? Egy belső szenvedély, vagy egy külső tárgy. Tulajdonképpen itt lehetnek ketté fésülni a dolgot. Azért érdeklődsz filozófiai problémák iránt, mert belülről vagy erre motivált, tehát valami szenvedély mozgat, pont úgy, mint a művészeknél, vagy a feltalálóknál, vagy a tudósoknál, vagy mifenénél. Vagy azért, mert a filozófiának éppen úgy van egy szigorú tárgya, mint a botanikának. Az ott egy kaktusz, tehát akkor foglalkozunk a kaktusszal. Az ott a tudat, tehát akkor foglalkozunk a tudattal. Tehát még egyszer hangsúlyozom, az irónia annak kiderítése, hogy valakit mi motivál a filozófiára, innen nézve. Na most képzeljük el, itt vagyunk a Phaidon szituáció, képzeljük a színpadot. Tehát ez egy színházban látjuk, be kell rendeznünk a színpadot. Síralomház, ez a szoba, valahol ott a fogas helyén van egy kerevet, ott ül Szókratész, itt a tanítványok, már kiderült, hogy nem sikerült megvesztek, tehát nem sikerült rávenni arra, hogy szakjon meg. Azon az ajtón túl van a hóhér, keveri már nagy bőszen a ízét, a mérget, és akkor még van egy pár óra hátra. Na, miről beszélgessünk? Tehát el tudjuk kérdezni, ez a szituáció, effektíve. És Szókratész egyszer csak azzal találja magát szembe, hogy most meg kell magyarázni azt, hogy tulajdonképpen mit csináltam én 40 éven keresztül? Gyerekek! Mivel foglalkoztam? Maszkáltam az utcán, és provokáltam az embereket. Megharagudtak rám, halálra ítéltek, és most itt vagyok, és most meg fogok halni. Akár hogyan forgatjuk a sztorit, tehát egy dramaturg szemüvegén keresztül néznénk ezt a Phaidont, és megpróbálnánk átírni a színpadi verzióra alkalmazni, akárhogy forgatjuk, ez komikus. Végtelenül komikus a történet. Tehát egy dramaturg, egy színházilag ezt valahogy be kéne állítani, tehát tulajdonképpen azt megmagyarázni, hogy ez a szerencsétlen Szókratész ez hogy került ide, akárhonnan indulunk el, bármennyire szeretnénk tragikus súlyt adni neki, egyre súlytalanabb lesz minden. Pontosan a súlyt nem érzékeljük a sztoriban. Azt érezzük, hogy itt van egy szerencsétlen lúzer, akit valamiért halálra ítéltek, mert 500 másik szerencsétlen lúzernak nem tetszett, amit csinált. És legszívesebben bekiabálnánk, hogy hát ne csináljátok már, eresszétek meg a 70 éves ember, most mit kell vele itt izélni? Hát ezt nem tudunk már bekiabálni. A történelemben már nem lehet bekiabálni. Ez van. Mit kezdünk ezzel? Komikus. épp a súlyt vették el az egész történettől. A súly pedig azzal van elvéve, nem csak azzal, hogy igazságtalan a történet, tehát nem csak arról van szó, hogy igazságtalan ítélet hoztak, hanem épp ellenkezőleg arra leszünk figyelmesek a sztoriban, hogy a bíróság nem tudjuk fellebbezni. Tehát ahogy Szókratész nem tudott fellebbezni, hogy mi sem. Ha a kortársai, egy város lakói, akik az isteneknek egy garnizonját tiszteli, amit Szókratész is, és ezt teszem föl, még bevádolják az, hogy új isteneket vezetett be, holott ez nem igaz, azok is tudják, hogy nem igaz, akik halálra ítélték. Megrontotta az ifjúságot, tehát pedrásztiát akasztanak a nyakában, nem igaz, azok is tudják, akik halálra ítélték, hogy ez nem igaz, mégis meg kell halnia. Irritáló jelenség Szókratész. Annyira irritáló, hogy, és már úgyis a társam elvesztette a türelmét. Akárhogy forgatjuk, a problémánk éppen az lesz, hogy nem látjuk a motivumot. Szókratész motivumát. Azokét, csak azoknak, a sztoriban az a fájdalmas, hogy csak azok motivuma látható, akik halálra ítélték. Míg az áldozat motivuma nem világos. Tulajdonképpen mit csinált ez a fickó 40 évig? Vagy még több? Mit csinált, hogy elkezdett filozofálni? Egyáltalán itt a filozofálás motivumára leszünk figyelmesek Szókratész halálában. Ez az, amiről azt mondtam, a filozofálás motivuma az, amely Szókratésznél tökéletesen a messzeségbe vész, tehát nyomtalanul eltűnik, hogyha arra rákérdezünk, hogy, hogy tulajdonképpen mi vezetett idáig. Szókratész azt mondja, hogy a daimonja. Ami, hát jó, ha akarom, igen, ha akarom, nem. De akárhogy is nézzük, nem csak egyszerűen arról van szó, hogy a daimonja felszólította a filozofálásra. Elmondtam ezt is. Szókratész képében ez viszont már nem a sztori, hanem a történeti tények. Szókratész képében egy olyan filozófus eszmény él még, ami majd Arisztotelészsel fog végképp sírba szállni. Tehát Arisztotelész már, ha valaki ezzel a filozófus eszménnyel tökéletesen szemben áll, az Arisztotelész lesz. Szókratész ugyanis még semmilyen szempontból sem a mai értelemben vett tudós. Arisztotelész már az, ő még nem. Hogyha meg akarnánk kérdezni, hogy tulajdonképpen ki az, az miféle eszmény az, amihez Szókratész a legközelebb áll, akkor egy olyat találnánk, legalábbis Verne Jäger például egy ilyet talál, mint Empedoklész. Magyarán egy olyan filozófus, aki még magában egyesíti a szophózt, tehát a bölcset, az államférfit, a varázslót, a kuruzslót, a jövendőmondót, de legfőképpen azt az embert, akiben működik egy szellem, aki időnként így madzagon rággatja. És ilyen marionett bábúként engedelmeskedik. Tehát megvan maga a saját vudu bábúja, ami így benne lakozik, ez a daimonja. Ez a filozófus kép egy ősi filozófus kép. Tehát képzeljük el, hogy a preszokratikus filozófusok többsége mind ilyen volt. Mindegyiknek megvolt a maga személyes akármilye. Úgy kellene ezt elképzelnünk, mint egy embert, aki egyszer egyesíti magában a sámát, tehát például nem idegen tőlük az, hogy epilepsziás rohamaik vannak néha. Például Szókratésznak, Hegel legalábbis erre tippel a leírások alapján, Hegel azt mondja, hogy Szókratésznak katalepsziában szenved, katalepsziája volt. A katalepszia az epilepsziával ellentétben olyan betegség, ami merev görcsben áll. Tehát szoborrá fagy valaki. Nagyon hasonlít a olyan nagyon súlyos pszichés betegségekre, mint például a stupor. Tehát amikor valaki szoborszerű állapotban egyszerűen megfagy, és az izmai is olyan kemények lesznek, hogy akár vésővel és kalapáccsal lehetne kifaragni, mert halálos betegség, tehát halálhoz vezetett, hogyha nem tudják megfelelően kezelni. Tehát teszem föl, valakinek így megfagy a karja, és egyszerűen nem tudja elmozdítani. És te oda mégy, akkor egy darúval sem tudod elmozdítani. Tehát Hegel erre tippel, hogy katalepsziában szenvedett, vagyis néha ez a kővé fagyott állapota, például a lakoma kezdődik egy ilyennel. Megérkeznek a lakomázók a Agathon házába, és kérdezik, hogy hol van Szókratész, és mondjuk, hát néha leszokott maradni, és úgy egy helyben szokott meditálni, meg beszélgetni a daimonjával. Hasonló a Poteidája elleni csatában, amikor megállt a dombon, és a katonák már kirakták a sátor elé a gumimatracot, és ott könyökölve bámulták, hogy na meddig fog még ott állni és meditálni. És egész reggelig egy helyben állt mozdulatlanul. Tehát a feljegyzések mind arra utalnak, hogy valóban lehetett valami betegsége. Kérem szépen, tehát még egyszer hangsúlyozom, ahogyan korabeli kelta mitológia, vagy a keltáknál, vagy bármelyik barbár népnél, ugye például sámának, akinek egyet több foga van, meg egyet több ujja van, meg táltos, meg mifene, pont úgy a görögöknél is megvolt ez a csodatévő varázsló ember, a preszokratikában az az ember, aki, még egyszer mondom, egyszerre több funkciót látott el. Tehát a sámán, a jövendőmondó, a kuruzsló, az államférfi, a szofosz, a mifenem. És ez a funkció fog Werner Jäger szerint darabokra hullani Platón után, amikor a filozófus már csak két funkciót tart meg, nevezetesen a pszichológust és a szofoszt, a bölcselkedőt. Azt mondja, Platónnál nyeri ezt a Szokratész értelmet a hé emétót heó hüpresszia, a hüpresszia itt a terápiának az alternatív kifejezése, mint lélekgondozás. És a lélekgondozás a bio airesisre vonatkozik, tehát arra vonatkozik, hogy melyik életet válasszuk. Kérem szépen, visszatérnék erre a szóra, hogy terápia, ami a hüpresziának, vagy az epimelleiának a ekvivalens kifejezése. Tehát az, hogy abban az időben Szókratésznek épp úgy tulajdonítottak terápiát, mint ironelját, az ironelját pejoratív értelemben, tehát az ironikus nem volt egy föltétlenül pozitív jelző. Tehát az, hogy az ironikus Szókratész az egyáltalán nem egy pozitív terminus, ezzel szemben a terapeutész, tehát az a valaki, aki megvizsgálja a te lelkedet. Na ez a sámán, és tulajdonképpen ez a valaki az, akinek az ősi régi korból egy viszfénye, vagy gyenge viszfénye tükröződik még Szókratészon is. Tehát Szókratész is még a sámánnak és az isteni embernek a fényében tetszeleg valami olyasmiben, amit Heraklétusz is úgy ír le, hogy különbséget kell tenni valakinek a lelke, mint Andreikelon, mint emberszerű, és valakinek a lelke, mint Teoikelon, tehát mint istenszerű között. És például Platón sokszor, amikor Szókratészt méltatja, akkor sokszor felbukkan ez a szó, hogy Teoikelon, tehát hogy egy isteni férfiú. Kérem szépen, képzeljük el ezt a szituációt, tehát azt a szituációt, még egyszer maradunk a színdarabnál, ott ücsörök Szókratész, még van pár óra hátra, be fogják hozni a mérget, utoljára beszél, még minden kívánságát elmondhatja, aztán van one-way ticket. Kérem szépen, képzeljük el ezt a szituációt, megkérdezik a tanítványok, hogy na, mester, akarsz-e még mondani valamit? Szeretteidnek akarsz-e még üzenni valamit? Ugye többek között a Xenofonnak a memorabiliájában ugye szerepel annyira érződik benne Szókratész, amikor megkérdezik tőle, hogy megírta a védőbeszédét. Ez zseniális a válasz. Tehát ezt nem Xenofon találta, aki neki nem volt ekkora fantázia, hogy ilyen mondatot kitaláljon magától. Már bocs, Kierkegaard, ebben teljesen egyet lehet érteni, a Xenofon, az nem volt egy szellemes író. Összesen lehet hasonlítani mindezt, amit Szókratészról mond, azzal, amit Platón mond. Mindenesetre egy Xenofonnál szerepel, amikor félváról odaveti Szókratész, hogy nem gondolt, hogy egész életemben a védőbeszédemet írtam. Most ne pár nap alatt írjam már meg a védőbeszédemet, hát egész életem arról szólt, egy nagy védőbeszéd. Ironikus válasz igazándiból. Tehát az irónia abban van, hogy úgy tekinti, hogy megírta a védőbeszédét, holott egy sor sem készült el belőle soha. Az, hogy valaki a lélek gondozója, tehát még egyszer mondom, itt olyan szavak fordulnak elő, mint terápia. Tehát a terápia, pszichész epimeleia, aztán kalokagathia. Mind a három kifejezéssel ugyanazt a dolgot illették. Tehát a terápia annak volt egy speciális esete, amit az epimeleia jelentett, és az eredménye volt az, amit ők úgy hívtak, hogy kalokagathia. Kalokágát híja egy kifejezés, ami két szóból tevődik össze, a kaloszból, ami annyit jelent, hogy szép, és az agatomból, ami annyit jelent, hogy jó. Összetolva ezt a két szót, annyit jelent, hogy szépség, jóság, de hát így nagyon bénán hangzik magyarul, úgyhogy azt mondjuk rá teljesen fals módon, tehát teljesen félrevezető módon, hogy lélekgondozás. Igazából azt jelenti, amikor valakinek gondozott a lelke, tehát rendben van a lelke, és ez érdekel engem leginkább. Lényegében itt akadunk fenn a dolgon. Itt alkalommal volt erről szó Patocskáról, igaz? Patocskáról, arról, hogy ő az, aki azt mondja, hogy lényegében a Szókratész után a filozófiában veszendőbe ment a kalokagathia jellege. Tehát az a jelleg, hogy egy filozófustól elvárjuk, hogy a lelke is rendben legyen. Tehát ma már nem akadunk fönn azon, hogyha egy filozófus szét van hullva. Tehát tegnap jött a zöld pardomra, és egy kicsikét elfelejtette, hogy hol járt. Hogy fogalmazom át másképpen? Például Nietzsche-t filozófusnak tekintjük annak ellenére, hogy megőrült, meg annak ellenére, hogy egy egyébként nagyon súlyos dolgokban telt az utolsó 3 évet eszem föl. Mindennek tekinthetnénk, csak azt nem, hogy harmóniában volt önmagával. Filozófusnak tekintünk valakit, attól függetlenül, hogy politikailag mennyire terhelt az életet, teszem föl Martin Heidegger. Ugye ez még azért az ókorban nem egészen így volt, tehát olyannyira nem, hogy például a Stoában az, hogy bios praktikus, tehát hogy milyen bioszt választott valaki magának, és az hogy néz ki, az alapvetően befolyásolt azt, hogy az illetőt filozófusnak tekintik-e vagy sem. Többek között azért, mert valaki soha nem foglalkozott filozófiával, de az élete mintaadó módon rendben van. Már mindjárt kitérünk arra, hogy ezt hogy is kéne majd Szókratész iróniája felől számolni, mit jelent ez a rend. Már önmagában filozófusnak tekintették, tehát már önmagában azt mondták rá, hogy filozofikus férfiú. Pusztán azért, mert nincsenek benne túlzások, tehát nem esett túlzásokban. Tehát terápia, epimeleia és kalokagathia. Képzeljük el, tehát ez az a valami, amit akkoriban még a filozófusnak a funkciója volt, és aztán ezt valahogy lágkorában lenyúlja a filozófiától a pszichológia. Tehát egyszer csak megjelenik a pszichológus, aki kifejezetten arra van rá, hogy valakinek a lelkével foglalkozni kezdjen. És aztán a pszichológia is fakultásokra szakad, és felosztják maguk között még a pszichét is. Ugye ez az egész folyamat egészen tart Freudig, effektíve Freuddal jelenik meg az a valami, hogy megpróbálja Freud kinkeservesen leküzdeni azt a problémát, amit a pszichológiában a fizikalizmus jelent. Tehát azt, hogy ne egy készülékként tekintsenek a lélekre, aminek meglazult a csavar és vissza kell csavarozni. Ezt valahogy elég korán rájönnek, hogy ez nem így működik. Tehát a lelkünk az még metaforikusan sem egy készülék, ami valahogy működik, és akkor majd oda nyúlunk. Ha jó helyen fogod meg, akkor majd visszakattam, vagy visszaakad, vagy visszaugrik, vagy valami történik benne, ami ki volt akadva, meg ki volt ugorva, meg volt lazulva. Azt mondja, hogy a terápia, tehát a terápia, mint lélekgondozás, az nem úgy gondozás, mint a testnek a gondozása. Tehát nem a szoma és a psziché szembenállás az egyre világosabb, de már Platonnak a Fájdónyában is. Olyannyira, hogy az egyik legironikusabb szempont lesz benne, hogy a lelkünk épp a testünkkel van összekapcsolva. Egyrészt azért, mert ez egy hamis analógia, tehát hamis analógia azt képzelni, hogy a lelkünk az csak egy szövetek nélküli test. Tehát, hogy a lelkünk is kvázi egy test lenne, csak éppen nincs materiális manifestációja. Ez tévedés. Ráadásul ugye az is korán fölmerül a görögöknél, hogy tulajdonképpen hol van a lélek helye. Tehát, hogyha a testeden, meg kéne az ujjadat, föl kéne emelni, és magadra kéne mutatni, hogy pontosan hol van szerinted a lelked, akkor nagyon zavarban lennénk. Ez nagyon mulatságos része a dolognak. Az a szó, hogy phronesis, tehát amit úgy fordítunk magyarul, hogy okosság, az a görög phronosból, a hasfalból van. Azért, mert a görögök úgy gondolták, hogy a hasunkkal gondolkodunk. Tehát effektíve itt fontolunk meg mindent. Egyébként ez a távol-keleti harcművészeteknél még mind a mai napig jön, tehát hogy itt van mindennek a középpontja. Egyedül a pitagóreusok voltak azok, akik azt gondolták, hogy lehet, hogy mégiscsak a fejünkkel gondolkodunk, de ők is csak azért gondolták így, mert a fejünk az tökéletesen kör alakú, és a kört, vagy egyetlen gömbötük egy tökéletes idomnak tekintették. És ha már van egy ilyen nagy kör alakú valami íze a nyakunkon, valószínűleg akkor ott kell, hogy az egy elég tökéletes dolog, ott kell, hogy legyen a gondolkodásnak a székhelye. Lokalizálni a lelket, tehát az, amikor itt valami fáj, meg szúr, meg mi fene, tehát amikor itt... Sokan persze, hogy az embernek a valóban belülre helyező lelket, de igazándiból felfoghatatlan, hogy miféle toposz felel meg neki. Igazából semmilyen. Kérem szépen, ironikus, hogy a lelkünk éppen a testünkhöz van kötve, olyannyira ironikus, hogy Szókratész azt mondja a tanítványainak itt a Sirolomházban, hogy hát ha valamire törekedtem egész életemben, akkor az volt, hogy elmagyarázzam nektek. Tehát megint a drámánál tartunk, tehát megint a színpadon vagyunk. Ha valamire törekedtem, az volt, hogy elmagyarázzam nektek, hogy hogyan kell a lelket elszakítani a testtől. Lehetetlenség, mondja Szókratész, hogy a rendben lévő élet az egy testnek kitett élet legyen. Lehetetlenség, hogy egy bölcs, akire azt mondjuk, hogy ő rendben van az életével, egyensúlyban, túlzások nélkül, mifene nélkül, az a testének éljen, vagy a teste szerint éljen. Egy ilyen tűrhetetlen és elfogadhatatlan lenne. Nem tudnánk beleegyezni. Azt mondja Szókratész, hogy nem tudna beleegyezni egy olyan életbe, amelyben csak a teste szerint kell élnie. Az lehetetlenség. És akkor itt merül föl rögtön az a kérdés, tehát ne tegyünk úgy, mintha értenénk, hogy mit mond. Ne tegyünk úgy. Én nem értem, hogy miről beszél. Egyáltalán nem értem Szókratésznek a szorítást, de egyáltalán nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy értem, mit jelent valakinek a teste szerint élni. Ha csak nem valami ócska szádmáki ízé, tehát nem valami ócska hedonizmusra kell gondolnunk, ami arról szól, hogy éppen amit érzek, a szerint élek. Ez eléggé slamposan hangzana, tehát ez már majdnem az állat szintjére süllyesztene bennünket, holott hát azért ez nem így van. Ne tegyünk úgy, mintha értenénk, hogy mit mond Szókratész. Tehát Szókratész azt mondja, szakítsd el a lelkedet a testettől, sőt, odáig megy, hogy azt mondja, a filozófus az semmi más nem csinál életében, mint az, hogy minden áron innen oda átra törekszik. Ez az oda át az a thanatos, tehát a halál. És mivel oda átra nem viheted a testedet, csak a lelkedet, ezért azzal kell törődnöd, amit magaddal viszel. Ez pedig a lelked. Na most ez annyira szépen hangzik, hogy mindjárt könnyre fakadok tőle. Olyan szép az egész. Csak nem tudom, én szeretem a testem. És kérem szépen, a problémánk ott kezdődik, hogy azért azt valahol Szókratész is sejti, hogy tehát tulajdonképpen, akárhogy is nézzük, tehát a testünk az egy nagyon problematikus szempont. Tehát eleve meg kéne magyarázni azt, hogy ha ez így van valóban, tehát arra kell törekednünk, hogy innen oda át, és csak a lélek meg, a test megmarad, miért nem ezzel kezdtük? Minek kellett testbe megszületni? Miért nem azzal kezdtük, hogy van a lelkünk, azt csókolom, és akkor élünk, ameddig akarunk, és nem kell itt a testtel törődni. Kiknek volt az jó, hogy mi testbe szülessünk? Kérem szépen, ez egy olyan probléma, na most még elmondok még egy kedves anekdotát, Plotinosz, ha valakinek mond ez a név, mond valamit, ugye, Plotinosz. Középső akadémia egyik nagyszerű gondolkodója. Kérem szépen, Plotinosz, az olyan 200 évvel Platón halála után. Plotinosz volt az, aki azt mondta, hogy mikor megkérdezték tőle, azt mondta, hogy szégyelli, hogy vannak szülei, és testben kell laknia. Idáig megy a dolog. Tulajdonképpen, amikor Plotinosz ma már egy kicsit ilyen nevetségesen hangzó valamit mond, tehát ez egy tétele volt, hogy igen, hogy kérem szépen, test az egy nagy gebasz van itt azzal, hogy testünk van. Ez minden baj forrása. Plotinosz semmi egyebet nem tesz teljes filozófusi komolyságával, mint következetesen végigviszi Szókratésznek a tanait. Tulajdonképpen miért is kell nekünk testben lakni? Kérem szépen, amikor ezt a kérdést csak egyáltalán egyszer is föl lehet tenni egy filozófust illetően, akkor mindig figyeljünk föl, kapjuk fel a fejünket, és sejtsük benne azt, hogy itt bizony egy nagyon durva platonizmus próbál helyet csinálni magának. Leglátványosabb ez például Kantnál, Kantnak a gyakorlatilag kritikájában van egy szöveghely, ahol az öreg Kant egyszer csak elszólja magát. Hó, hát amikor én ezt olvastam, hogy lecsaptam rá. Amikor azt mondja az öreg Kant, ha nem volna testünk, akkor az ész önmagától a legnagyobb jót hozná létre. Pont. Kvázi, hogy lefordítjuk ezt a kifejezést, az, hogy az ész nem a legnagyobb jót hozza létre, az azért van, mert sajnos szegény mindig keresztbe rak neki a test. A testünk az mindig elhajlásra készteti az egyébként egyenesen úton járó eszünket. Attól már nem jön zavarba, hogy mi van akkor, hogyha éppen az eszünk miatt követjük el egyébként általában a legnagyobb bűnöket, tehát ugye a legnagyobb bűnöket mindig észszerűen követik el, és nem a test miatt, meg nem a... Ez az öreg Kant, a legöregebb Kant fogja majd belátni, tehát például a Vallás a pusztai határain belül című műben, amik az idős Kant, a legidősebb Kant legidősebb művei egyike, töredékesen is marad, ott majd Kant azt fogja mondani, hogy képtelenség, hogy a kategorikus imperatívus, tehát a kategorikus imperatívus felcserélése a hipotetikussal lenne a magyarázat, hogy ezt korábban gondolta a bűnre. Tehát ott, ahol kategorikus imperatívus szerint kéne gondolkodnunk, egyszer csak a hipotetikus imperatívus lép érvénybe. Most itt zavarba vagyok, mert kategorikus imperatívus. Kategorikus imperatívusnak három formulája van, ebből ez a leghíresebb. Cselekedj úgy, hogy cselekedeted maximája, maximabból Rousseau-nál három van, nehogy egyszerű legyen a dolog. A cselekvés szabályozza tulajdonképpen annak az elve, hogy milyen motivumokat engedj hatni a cselekedetedben. Ez a maxima. Szabályt jelent, vagy szerint még a maxima, az jelent még törvényt is. Ez azonban Kantnál a maxima leszorul egy szubjektív szabályozó elvre, amivel majd szembeállítja a német gezetzet, tehát a törvényt. Tehát cselekedj úgy, hogy cselekedeted maximája egyúttal általános törvényhozás elvéül szolgálhasson. Na kérem, aki nem így cselekszik, az Kantnál azt követi el a bűnt. Tehát amikor ott, ahol általános törvények szerint ható normáknak megfelelően kéne cselekedni, és ezt teszi, akkor bűnt követ el. Kérem szépen, a példa arra világít rá, hogy Kant úgy gondolja, az, hogy valaki nem a kategorikus imperatívusnak megfelelően cselekszik, az azért van, mert szerencsétlennek van teste. Tehát az érzéki vágyai, amúgy ő mondja, na ez is jellemző Platonnál, az érzéki ösztönzők úgy hívja, hogy patologikus. Tehát lényegében minden, ami a testiség felől hat rád, az a patológia körébe tartozik, tehát a betegesség körébe tartozik. Ezt kérem szépen bizony, ahogy mondom, szó szerint, hogy Adornóék ezt leírták, a felvilágosodás dialektikája. Annak a felvilágosodásnak a dialektikája, amelyben kitalálták a giotint. Ugye a giotin is egy érdekes szerkezet, most nem a maga a szerkezet a lényeges benne, hanem az elv. Ugyanis amikor dr. Giotin kitalálta a cuccot, tehát hogy hogyan kéne humanista módon, tehát valakit, ne fejjetsük el, Martinovics, akkor ebben most belemegyek. Gondoljuk el, hogy amíg nem volt giotin, addig a kivégzések, azok nagyon egy rázós dolog volt. A kötél az rendben van, az hogy hívják, de hát ugye nemes embereket mégse lehet kötéllel, már az úgy valahogy olyan, az olyan snasz. Le kell csapni a fejét, tehát kell, hogy vérezzem. Vérnek folyni kell időnként. Tehát vannak olyan kivégzések, muszáj, hogy kivérezzen az illető. Na most, az hogy lehet másképpen? Nyilván nem úgy. Hát még az is egy volt, amit Seneca, hogy hívják, fölvágt az erejét bele a forró fürdőbe, és akkor elvérzett a fürdőkádban. De hát az egy öngyilkosság volt. A harakiri is egy érdekes dolog, tehát azt is meg lehet csinálni. Igen, a harakiri, az is egy gyönyörű szép rituális öngyilkosság, de az is öngyilkosság, akárhogy nézzük. Itt kivégzésről van szó. Valakit ki kell végezni, akinek kell, hogy folyjon a vére. Na most hogy csináljuk? Oda megyünk egy nagy karddal, és lecsapjuk a fejét. Ez teljesen rendben van. Vagy egy nagy baltával, és akkor supsz. Az a baj, hogy azt is egy ember fogja. És ez egy dolog, hogy teszem föl neki, hogy hát képzeljük egy színpadi fellépés, akárhogy is nézzük. Fölmegy az emelvér, és ott nézi őt egy csomó ember. Na most, kérem szépen, még egy világosítónak is problémát okoz, hogy egy színházban, hogyha ott ül 500 ember, és néz egy darabot, és csak át kell menni egy reflektorral, vagy egy vasrózsával, ami ilyen kelléke a izének. Remeg a lába. Képzeljük el egy hóhért. Hát azért az... Képzeljük el, hogy hóhér fölmegy a izével, a jatagánnal a színpadra, és ott van az a szerencsétlen, és le kell csapni a fejét. És ezt nézik. Iszonyú sok ember bámulja. Korabeli média. Nagyon sokszor nem sikerült elsőre. Hát ott volt Martinovics Ignácy kivégzése, ott az első bakót, az 15 évi sánc munkára ítélték, mert annyira mellé csapott a bárdal lámpalázában, hogy az elítélt így felnézett, és azt hitte, hogy kegyelmet kapott. Szerencsétlen úgy kellett meggyőzni, hogy nem, csak a hóhérbénázott, hajtsd vissza a fejed. És ez egyáltalán nem volt rendkívüli eset. Tehát ilyen megtörtént egy számos esetben, hogy egyszerűen a hóhér lámpaláza volt, kezdő volt még, az apját már nézte 20 éve, és most először adták a kardot a kezébe. Most egy ilyet kifogtál, hát gondold el. Kérem szépen, jön dr. Giotin, és azt mondja, na jó, ebből elég volt, legyen vér, de nem így. Tehát kiiktatjuk az emberi tényezőt belőle. Nem fog itt nekünk senki sem csapkodni, meg nem fog azon múlni a dolog, hogy valakinek lámpaláza van, és remeg a keze meg a lába, amikor le kell csapni valaki fejét. És akkor kitalálja a giotint. Ugye a giotin egyébként hihetetlenül fontos a mi szempontunkból, ez egyáltalán egy olyan nagyon-nagyon mellékszál, az iróniája a dolognak. Erre az iróniája Camus figyelt fel a Közön című regényében, ami egészen bámulatos, ahogy leírja a giotint. És az történik, hogy amikor a főhős ugye kalára ítélik, és ki kell menni az udvarra a giotinhoz, tátva marad a szája attól, hogy ez ilyen kicsi. Hát az emlékezetében úgy volt, hogy dam! Óriási emelvény, hörgő tömeg, mindenki őt figyeli, és hogy a hóhér ilyen heroikus mozdulattal végül fölemeli, ilyen lassú mozdulattal a kosárból, amivel hullott a feje, hajánál fogva fölemeli a fejét bizonyítéként, hogy ez bizony le lett csapva. Ehelyett kiderül, hogy a giotin akkora, mint az a fogas. És nem is emelvényen van, hanem a földön. És nem is állják körbe sokan, csak néhányan ott a börtönbe, akik az alkalmazottak. Az egésznek a profanitása. Ugye előtte már gyűjtöget a főhős, újságcikket például van benne egy újságcikk, amit a Pritse alatt talál, azzal ráír, hogy osztrák-magyar monarchiában, nesze nekem, ugye ez még minket is érint a dolog, a golyó általi kivégzés hogy megy? Hát egyáltalán nem úgy megy, ahogy a nagy, hogy a Prelasez temetőnél, ahogy ott állnak, és akkor sorfal és francokat. Ott érdel a szerencsétlen, oda megy hozzá öt katona, és körülbelül 12 vagy 20 centiről mindegyik a szívére céloz, tehát ilyen közelről a szívére, míg szerencsétlen épp, hogy eltalálják még így is, és azt egyszerre tüzelnek, és kész, ennyi volt. Semmi magasztosság a dologban, tehát semmi az, hogy face to face, te vagy az áldozat, mi a gyilkosok, és most egymás szemébe nézünk, nem. És a guillotine még ennél is tökéletesebb. Két cilinderes úriember elég hozzá. Cilinderben, mint a bálban. Kivezetik a szerencsétlenét, tehát YouTube-on le lehet tölteni. Ennek kedvéért, Camus kedvéért megnéztem a YouTube-on egy-két ilyen guillotine-os cuccot. Nagyon érdekes. Kérem szépen, egy másodperc az egész. Tényleg hihetetlenül humános. Az emberi tényező ki van belőle iktatva. Tulajdonképpen az egész guillotine semmi másról nem szól, mint az, hogy a test egy kínos procedúra. Megszabadulni a testtől. Tehát minél gyorsabban, minél tisztábban, minél kevesebb felhajtással, az a legjobb. Valaki gyorsan megszabadítunk a testétől. Neki is jobb lesz így, nekünk is jobb lesz így. Effektíve az elítélt hálát adhat. Van guillotin. Effektíve neki így sokkal jobb, mint hogyha jönne egy lámpalázas bakó, és ott össze-vissza suhingatna a vizével, és hatodjára csak sikerül neki. Nagyon-nagyon hálás lehet egy elítélt, hogy guillotinnal végzi ki. Kérem szépen, másik eset, ez most már egy másik szempont, ugye az első, a villamosszék. Az első kivégzés a villamosszékkel. Ugye akkor azért találták, hogy na hát ez még humánosabb, mint bármi eddig. Tehát a kötélnél, a guillotin, mindennél. Ott meg aztán ugye semmi, ott csak egyszer meghúzunk egy kart, és akkor ráadásul modern technika. Áram. Ugye az első elítéltet, aki ráadásul baltával agyonütötte a feleségét, halálra ítélték, a börtönben megtanult írni, olvasni, elkezdte a Bibliát, már a pap, a gyóntató papja könyörült, hogy ne végezzék ki, hogy kapjon kegyelmet, az ember teljesen megtért. Kérem szépen, annyira megtért, hogy ő maga kérte a kivégzését. Tehát azt mondta, hogy én bűnös vagyok, és igenis halált érdemlek. Ő áll elébe mindennek, és akkor mondták neki, hogy te ennyire jó keresztény lettél, de figyelj már, van egy új módszerünk. Azt mondta, hogy természetesen áll elébe a dolognak. Na most ugye, mint minden kezdet, ez is amatőrök hajtották először végre, tehát egyszerűen nem tudták, hogy nem mérték föl, hogy mekkora áram kell egy akkora, mit tudom, egy 70 kilós embernek ahhoz, hogy viszonylag gyorsan és meghaljon, tehát körülbelül fájdalommentesen meghaljon. Most az történt, hogy megsütötték effektíve. Tehát olyan, ugye valahogy nem tudták még kitalálni, hogy az áramerősség és az amper és a volt megfelelő arányát, és valószínűleg az történt, hogy több ampert nyomtak rá, mint amennyi volt ott, és az amper ugye az tehát kvázi megsütötték, tehát ilyen rézlemezek között összesült. Ez történt vele. Kínok kínjával haltak. Ugye a korabeli sajtóban óriási botrány lett ebből, hogy tulajdonképpen botrány lett abból, hogy a test. Egyszer csak feltűnik a test, amitől nem lehet, na itt lyukadok ki Szókratésznél, nem lehet tőle esztétikusan megszabadulni. Akárhogy nézzük, a testtől te meg akarsz szabadulni, nem lehet szépen csinálni a dolgot. Ott valami nagyon csúnya. Az ember nem tud mosolyogni, nem tudja azt mondani, hogy ó, de szépen halt meg. Aj, de szép volt. Emlékszel erre? Ó, hogy halt meg. Hogy lecsapta a guillotine a fejét? Jaj, de szép volt. Egyszerűen nem megy. Nem tudsz ilyet mondani. Megmarad a dolog eredendő banalitása, amit a test örökít tovább. Az eszköz és a testnek ez a kölcsönössége az, ami miatt nem lehet tisztán szellemileg tekinteni egy olyan dologra, mint például a kivégzés. Nem lehet. De sítjuk adunk ki Szókratésznál. Ugye tudjuk, Szókratész azért végzi ki méreggel, mert Athénban, ugye látszik, ebből látszik az amiről Kierkegaard meg Hegel is beszél, hogy eljutott a társadalom a dekadencia legmélyére. A dekadencia jele az, hogy már csak méreggel végeznek ki, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen nincs kivégzés, hanem öngyilkosság van. Megparancsolt öngyilkosság. Effektíven nincs kivégzés. Azt mondják, hogy csinálta. Miért? Azért, mert a társadalomban már az égvilágon senki nincs, aki eltűrné ennek a banalitását, ennek az nem esztétikus voltát, ennek a valaminek, mint test, amely nem egyeztethető össze azzal, amit úgy hívunk, hogy lélek, vagy pneuma, vagy psziché, vagy mi a fene. Szókratész halálának van egy, egyszerűen fel kell fognunk, van egy borzasztóan esztétikus mozzanata, vagy esztétika szemszögéből is felfogható mozzanata, nevezetesen az, hogy Szókratész mindent megtesz azért, hogy ezt a banalitást csökkentse. Pontosan azzal, hogy felvállalja. Tehát nem az történik, erről is már volt szó a múlt órán, tehát nem az történik, hogy ott áll egy remegő vénember, kézzünk egy idős embert sírni. Tehát kézzünk egy idős embert, akinek hullanak a könnyei, mert ott van a felesége, gyereke, mindenki siratja, bánkód, nagy a szomorúság, és akkor most neki meg kell ezt innia, és képzeljük el azt a jelenetet, hogy nem meri meginni, és úgy kell letuszakolni a torkán. Ettől kezd képzelni ezt a csúnya-csúnya jelenetet? Végtelenül csúnya. Márpedig valószínűleg ilyen jelenetek többször megtörténtek ugyanabban a síralomházban. Egy ember, egy idős ember, aki nem filozófiával foglalkozott, hanem teszem föl kecskepásztor volt, azt se tudja mi az, hogy filozófia, fogalma nincs itt semmiféle kalokagatiáról, meg pszichész epimelejáról, meg semmiről, ő csak nem tetszett a athéni izének, bíróságnak, ha valamiért halálra ítélték, és nem akar megválni az életétől, mert fél a haláltól. Tökéletesen természetes szituáció. Ha valami természetes, hát az az, hogy valaki fél a haláltól. Miért ne félne? És akkor képzeljük el azt a pillanatot, amikor jön Szókratész, és azt mondja, hogy az én halálom szeretném, hogyha emlékezetes lenne, és éppen azért legyen emlékezetes, mert a halálom az nem szabad, hogy a testemről szóljon. A halál az nem szólhat a testről, mert akkor valami csúnya, az nagyon csúnya dolog. A halált át kell, hogy itassa a lélek. Csak is ez a hozzánk méltó. És ezért történik az egész jelenetben az, hogy Szókratész messze menően együttműködik a hóhérrel. Tehát az, hogy valaki, tehát el tudunk kézzel, ha ez tényleg egy színpad, tehát most visszatérünk megint a színpadra, ott van Szókratész, itt vannak a tanítványai, beszélgetnek együtt, és bejön a hóhér, óvatosan kérdezősködni, hogy hát akkor hogy állunk, hogy van a jó öreg légzés, ahogy ezért van a bajnokok reggelyében van egyáltalán. Hogy állunk a gyomorilag? Ettünk ma egy keveset, vagy éjgyomorra vagyunk? Kínos kérdés. El tudjuk képzelni, mennyire szimpatikus lehetett ott az embereknek, tehát bejön a hóhír, és elkezd kérdezősködni, hogy na akkor. Kézzük ezt a színpadon. Tehát onnantól kezdve, hogy egy színpad, és mi szemlélői vagyunk, ezt a jelentet nem lehet úgy megcsinálni, hogy te ettől elkomolyodjál. Tehát valójában röhögünk rajta. Hát ilyen nincsen. Tehát bejön egy hóhér, hogy törli le a kezét, és azt mondja, na, üres a gyomor. Tehát valami kínos, hihetetlen kínos, rossz kérdést föltesz, de annyira rossz kérdést, hogy nem is tudom, tehát tápszínház a tíz ujját megnyalna egy ilyen kérdés után, hogy hogy állunk a gyomorral? És ugye a válasz az, hogy jön Szókratész, műk cinkos a hóhérnak. Ó, nagyon jó, köszönöm a kérdésed. Nagyon jó vagyok most a gyomrom, pont arra van kitalálva ma az étrendem, hogy ezt a bürökporrat kiígyom, pont arra vagyok most így beállva. Nagyon köszönöm a kérdésed. Ó, milyen rendes ember. El tudjuk ezt képzelni, egyszerűen ott azt veszük észre magunkat, ha egy dramaturg szemszögéből nézzük a szituációt, hogy nem tudunk súlyt adni az a dolognak. Kívülről erőlködhetünk, tehát elkezdhetünk lapátolni be a darabba mindenféle kellékeket és mindenféle eszközöket, rossz mondatokat, könnyeket, jajgatást, sziszegést és amit akarunk, mindent, de nem lesz akkor se súlya a jelenetnek. Egy súlytalan szituáció. És miért súlytalan? Azért, amit Wagner mond a Gicsről. Wagner mond gyönyörűen a gicsre. Azt mondja, a gics az, ahol látjuk a hatást, de nem látjuk az okát. Ez egy tökéletes teli találat. Tehát a gicsnek nyilván nem ez az egyetlen definíciója, de tökéletes teli találat ezt a szituációt illetően. Láthatjuk mi, hogy ott jajgatnak meg, jajgaszékelnek, de egyszerűen nem értjük, hogy ez most miért. Súlytalan. Hogy tudsz egy ilyen jelenetnek súlyt adni? Hogy nem lesz ebből egyszerűen annak a ténynek a konstitúciója, hogy hát most mitől hatódjak meg? Attól, hogy egy idős embert kivégeznek egy akármilyen okkal. Ettől kéne meghatódnom, vagy most mitől? Maximum egy rendező, vagy dramaturg annyit tudna elérni egy ilyen színpadi jelenettel, hogy konstatáljuk, hogy hát igen, ja, hát most bejött a hóhér, azt mondta, hogy jól van a gyomrom, azt mondta rá a fickó, hogy igen, és most hozzák be neki a méregport, és meg fogja inni, vagy nem fogja meginni, hát ha történik valami. Hát csak nem. Legalább megbotlik a hóhér a küszöbbe, és kiönti, és kezdheti előről. Valami csak fog történni. Ugye tényleg egy dramaturg ezen gondol, hogy mit kéne valamit belerakni, hogy az egésznek, hogy ha már úgy is banális, akkor tegyük még banálisabbá. Tehát ha már úgy sincs semmi súlya, akkor tegyük még súlytalanabbá a dolgot, akkor legyen belőle egy jó, egy sziporkázó komédia. Tehát képzeljük el, hogy Szókratész megemeli a porrat, és amikor innál egyszer csak hasra esik. Ó, bocs, kiöntöttem te hozzám, hogy csinálj még egyet. És akkor addig még beszélgetünk egy kicsit a filozófiáról. De nem, nem ez történik. Tehát még ennyi fordulat sincs benne, hogy kiönteni, amiért nem. Az bizony meg lesz íva is, pontosan akkor, amikor a fóhér elkészül. Azért jött be, hogy megkérdezze, hogy akkor keverheti-e? Ja, keverheted, ahogy szoktad. És a hóhér tudja, hogy és akkor, amikor kimegy a hóhér, elkezdi dicsérni a tanítványainak, hogy milyen jó ember. Hát ért hozzá. Hát mennyire szerencsém van, hogy nem egy olyan kaptam, olyan hóhért, aki nem ért hozzá. Teljesen logikus a dolog, és miközben az egész logikusan le van vezetve, félelmetes az iróniája az egésznek. Tulajdonképpen itt van az irónia második pontja, tehát a második olyan szegmens, amiben az iróniát egy pillanatra tetten érjük, egy másik aspektusból. Tulajdonképpen az az irónia, aminek akkor akadunk a nyomára, amikor egyszer csak megértjük, hogy valami annyira komoly, hogy nem tudjuk azon a szinten komolyan venni. Annyira komoly, hogy egyszerűen hiányzik az a mérce, amivel ezt a komolyságot mérnék, és ekkor bukadunk rá arra, hogy de hát ez az egész irónia. Az irónia tulajdonképpen az, ahol a komolyság véget ér. És nem a humor értelme, a humor az nem a komolyság vége, hanem az ellentéte. Az irónia nem. Az irónia az a valami, amikor a komolyság nem tud humorossá válni, de nem tud komoly sem maradni. Tarthatatlan komolyság. Ezt tudnám rá legjobban mondani. Egy tarthatatlan komolyság az irónia. Azt érezzük Szókratésznél, hogy mivel képtelenek vagyunk súlyt adni az egész szituációnak, tehát hiába lapátoljuk, még egyszer mondom be, mázsa számra a különféle kellékeket, effekteket, a legkáprázatosabb kliséket és frázisokat, sehogy nem megy. Tulajdonképpen értjük benne azt, hogy ami ott történik, na és itt lyukadunk ki a dolog lényegén, ami ott történik, az igazándiból már nem színház, hanem performance. Ez a problémánk. A performance alól itt, tehát a színház alól itt húzzák ki a színpadot. Tulajdonképpen a performance ott kezdődik, amikor kirántják a színházban a színpadot a szereplők alól, ez nem szín, sőt még a közönség sem a nézőtéren van többé. Egy ilyen jelenetet, ha te valóban komolyan annak akarsz látni, ami ott van, akkor nem ülhetsz a nézőtéren. Legfőképpen ott nem. Effektíve egy óriási talány, hogy Szókratész halálát hogy a fenébe lehet színpadon ábrázolni. És szinte rájövünk egy idő után, hogy az égvilágon sehogy. Egyszerűen nem találjuk hozzá azt a diszpozíciót, ami kéne ahhoz, hogy eltaláljuk azt a jelenetet, ami ott történik. És még egyszer hangsúlyozom, mi az egész meg a motorja, tehát ami a háttérben működik, az nem más, mint a test banalitása. A banalitás, ami abban van, hogy nem azt látjuk, hogy egy 70 éves vénember köröm szakadtáig ragaszkodik az életéhez, és csúnyábbnál csúnyább jelenetek sora követi egymást, olyan jelenetek, amelyek pont attól fárasztóak és csúnyák, hogy érthetőek. Mi lehetne még annál érthetőbb, mint hogy egy ember nem akar meghalni, pedig meg kell. Teljesen érthető. A probléma akkor kezdődik, amikor jön valaki, akinek meg kell halni, és azt mondja, persze, hát én is ezt akarom. De jó, tök jó. Mennyire jó vagyok ettől. Ilyenkor kezdődik a probléma, amikor azt mondjuk, hogy ez most viccel velünk? Tehát ez most tréfa? Ez mi? És képzeljük el, amikor még ehhez, még egy kanállal a fagyiból a torta tetejére, amikor ehhez valaki előtte több órán keresztül más se csinál, mint éppen annak a motivumait magyarázza, hogy ő miért került ide, és miért jó, hogy meg kell halnia. Na most, hogyha valakinek egy kicsit is hiányzik az a motivum, hogy filozófia, azt mondja, hogy ez egy agyrém. Ez egy diliház. Tehát képzeljük el ezt a szituációt egy teljesen más szempontból berendezve. Ott ül egy bolond az ágyon, körülötte még vagy 20 másik bolond, és arról beszélnek, hogy miért bolondultam meg. Akár ebből a nagyon cinikus nézőpontból is lehet nézni az eseményeket. Tehát, hogyha valaki, akiből tökéletesen hiányzik mindenféle filozófiai indítatás, annak számára az tényleg nem mondhatja, tehát lehet eufemizálni, és mondhatja, hogy hát persze, értem, tehát igen, a Szókratész halált az mégiscsak. De lehet, hogy tökéletesen indítékát vesztett az egész jelenet, és tényleg nem látja máshogy, a legnagyobb jó indulattal sem, csak ebből a cinikus perspektívából. Egy bolond vénember, aki egész életében hülyeségek halmazát csinálta, provokálta az embereket, és most csodálkozik azon, vagy miért nem csodálkozik ezen, hogy ez ide vezetett? Hát hova vezessen máshoz, máshova? Oda vezetett, hogy most ki fogják végezni. Mit kell ezen csodálkozni? Ez a világ rendje. Hát ez így természetesen. Kellett neked provokálni az embereket. Kellett neked Athén piacán mászkálni, és arról beszélni, hogy mi az erény? Hát milyen kérdés ez egyáltalán? Hogy jön el? Képzeljük el ezt a szituációt. Már is van két szöget, így beleverhetünk a padlóba. Az egyik az, hogy irónia, a másik meg az, hogy cinizmus. És ezt már csak össze kéne valahogyan kötnünk. Arra már nem fog sor kerülni. Én már annak is örülök, hogy még egy pillanatra visszatérhetek a terápiát. Tehát még egyszer mondom, egy kérdéssel adós maradok, illetve egy feladattal. Ezt a két szempontot, hogy cinizmus és irónia ezen a ponton összekötni. Tehát a cinikus interpretációt, ami szerint Szókratész egy bolond, és azért bolond, mert érthetetlenek a motivumai, és az ironikus interpretációt, ami arról szól, hogy te, aki érted a motivumokat, neked nem kell magyaráznom, hogy mi ez. A kettő között van valami olyasmi, amit úgy hívunk, hogy terápia, nevezetesen az a valami, ami arról szól, hogy édes Istenem, az a baj, hogy ez egy olyan mese, amiben, hogyha én belekezdek, meg nem fogok a végére érni, nem hogy ma, még egy hét múlva se. Van nekünk egy ilyen srácunk, hogy Jean Lacan. Ez mond valakinek valamit? Ezt kérem szépen egy NB1-es játékos. Lacannal úgyis az a bajunk, hogy ő nagyon jól tudja, hogy itt miről van szó. Ugye Lacan, aki egy francia pszichoanalitikusról beszélünk, aki ráadásul nagyon jól egyszer furikázta a sportkocsijával Heideggert meg a feleségét, ez nagyon érdekes, hogy beszámolta, hogy én még ilyen állatnak az autójában nem ültem soha. Kérem szépen, ez a Lacan is pont ilyen volt a pszichoanalízisé, tehát 5 perces analízisek, olyan magas lett az öngyilkossági rátája, hogy kizárták a pszichoanalitikusok szövetségéből. Tehát el lehet róla képzelni, hogy időnként a pácienseknek többet ártott, mint amennyit használt. És ráadásul hihetetlen komoly filozófus vénája van, tehát látja a dolgokat abban a nagyon elvont, vagy absztrakt nézőpontból is, ami egyáltalán a gyakorlatról szól. Szóval Isten ments, hogy egy ilyen fickó valaki kifogja, és egy ilyen analitikusnak a karmai közé kerüljön, mert véged van. Minden esetre, hát ennek a Lacannak van egy olyan mondata, amitől én könnyek szöktek a szemembe, ami nem ide tartozik, de azért elmondom, egyébként semmi köze ahhoz, amiről most beszélünk. Aki szeret, olyasmit ígér, ami nincs a birtokában. Tehát mondom, hogy ez az ő pszichoanalízisának a krédója. Mindenki, aki szeret, olyasmit ígér, ami nincs a birtokában. El lehet rajta meditálni, tehát nem fogok most belemenni, hogy ez mi. Minden esetre Lacannak a pszichológiája kezdődik egy olyan gondolattal, mint terápia és erőszak. Tehát az a gondolat, hogy te képtelen vagy meggyógyítani bárkit, ha az az ember nem keres meg téged, és nem azt mondja neked, hogy gyógyíts meg. Ezzel kezdődik a dolog. Ha téged a beteg nem keres meg, mert talán fel sem ismerte a betegségét, vagy felismerted, nem fordul hozzád segítségért, akkor te tehetetlen vagy. És tulajdonképpen a brutalitása a pszichoanalízisnek, erről beszél, tehát a pszichoanalízis, a terápia, mint brutalitás, vagy erőszak, behatolás. Az ott kezdődik, hogy először is te ül, fekszel a díványomon, én meg azt mondom neked, már ez a ténye, hogy te ott fekszel. Vagy nem a díványomon, akkor a karosszékemben teljesen mindegy. Onnantól kezdve, hogy betetted az ajtót magad után a házamban, vagy a rendelőmben, vagy akárhol, onnantól kezdve kezdődik ott, hogy figyelj, te beteg vagy, én meg normális. Ezzel kezdjük. Ugye ennek az erőszakot, tehát az első, a tapintatosság elvesztése, tulajdonképpen a terápiának az első mozzanata, vagy az első olyan lehelet finom kis nüansz a dologban, amire felfigyel Lacan, és elkezd a beszélni, és Lacanról pontosan tudja, hogy mi az, ami, hogy ki volt az a Platón. Pontosan tudja. Hiszen Platónnál is végig erről van szó, hogy a terápia, az epimellája, és a, aminek a végeredménye a kalokagathia lenne, lényegében egy erőszaksor. Egy erőszaksor, és Szókratész, ha valamit el lehet, ő maga nevezi magát a védőbeszédben bögölynek. És még csak finoman fogalmazta meg a dolgot. Tehát ott azt, hogy bögölynek nevezi magát, az egy ilyen eufemisztikus körülírása annak, hogy ő valójában mit is művel. Mert hogy akiket igazán megbántott és halálra sértett, azok nem bögőként nézték, hanem egy rohadt szemét, szuszogós vénemberként, aki pusztulna már meg végre. Tehát képzeljük el ezt a szituációt. Tehát fergeteges gyűlöletet és bosszúszomjat érezhettek iránta emberek. Akiket morális kérdések, gondoljuk meg, tehát morális kérdések, itt mindenki el tudja kérdezni, mindenkinek voltak már olyan rossz beszélgetései, ami arról szólt, hogy igen, nem. De igen, de nem. De igen, de nem. Tehát, és akkor ez úgy, hogy képzeljük az igen, de nem, odáig menően, hogy ez jó, ez meg rossz. Tehát ennyire homlok jelens, és már is pillanatokon kikütünk azon a jégen, hogy morál, és elkezdünk korcsolyázni, míg be nem szakad alattunk valahol, és elkezdjük a másikat arról győzködni, hogy de amit te állítasz, nem veszed észre, hogy a morális. És tulajdonképpen már csak azt nem mondtuk neki, hogy te tulajdonképpen egy bűnöző vagy. De azért már nem úgy gondolod, ahogy mi. A morálnak a diktatúrája az, hogy te legyél bármennyire jól nevelt srác, és jól nevelt kislány, és legyenek bármilyen joviális, morális elmeid, és tolerancia meg mifaná, onnantól kezdve, hogy te elkezdesz valakivel morális kérdésekről vitatkozni, 2 percen belül korcsolyáztuk a jégen azt a kérdést, illetve, hogy tulajdonképpen mi a jó morálisan, meg mi a rossz morálisan. Elkezdtek egyszer csak elvekről, meg eszmékről beszélgetni, teljesen értelmetlenül. Sok értelme biztos, hogy nincs. Tehát így ilyen vitának. Kérem szépen, képzeljük el ezt Szókratész, hogy Szókratész más se csinál, mint arról beszél, hogy te figyelj már, te egy erényes embernek hiszed magad. Azt mire föl? El tudjuk ezt kérdezni, milyen rossz beszélgetések? Az, hogy Platón hova színezte ezeket a beszélgetéseket ki egy-egy dialógusba, arról nekünk már fogalmunk nincs. Maga Szókratész a Taítoitoszban az beismeri, hogy 1000 Herkulessel találkozott már, akik laposra verték. Tehát nem arról van szó, hogy Szókratész mindig diadalmaskodott egy beszélgetésben, hanem arról szólt, hogy vagy elküldték a búzsba, nagyon rövid úton, vagy időnként leálltak vele vitatkozni, mint például Trasimachosz az állam elején, és ott már ugye szinte érződik a szövegben, hogy egyszer csak megy föl a pumpa a fickóban, és mindjárt beborít egyet Szókratésznak. Ő meg is jegyzi, hogy ez meg fog engem mindjárt verni. Miért? Azért, mert az indulatok azonnal elszabadulnak ott, ahol morális kérdések vannak élére állítva. Tehát nem lehet a morálról indulatok nélkül beszélni, azért nem, mert a morál azt mondja meg, hogy ki vagy. Nem csak egyszer azt mondja meg, hogy neked mik az eszméid. Milyen ember vagy? Ezért súlyos minden morális típusú beszélgetés, és képzeljük el ezt a szintet akkor, amikor a terápiának érintenie kell. A terápia, ami azzal kezdődik, hogy én nem csak orvos vagyok, te meg nem csak beteg, de úgy látszik, kettőnk közül én jó vagyok, ez egy implicit benne van foglalva. Hát te meg rossz. Hát ha nem lennél rossz, akkor mit keresnél nálam? Érthető? Az implicit jelleg, a zárójelbe tett jellege a terápiának itt kezdődik. Tehát a pszichológus az egy jó ember, a páciens meg el van romolva, készülék nem működik. Hát ide jött hozzám, én meg kurbli, csarhúzom, majd meghúzom, és akkor minden rendben lesz. 2 hétig jársz hozzám, és utána olyan jól fogod magad érezni, hogy ihaj. Szesz még egy kis kamillatejárt, meg minden, és képzeljük el ezt a szituációt. Lacan már tudja azt, tehát halványan érezteti azt, amiről Platón már beszél, arról, hogy én nem csak, hogy bögöljnek, bögölj vagyok, tehát finoman megfogalmazza a bíróságnak, hogy én mi vagyok a ti számotokra, de valóságban sokkal többről van szó. Biztosan lehet tudni, hogy Szókratész a maga korában halálra sértett embereket. Tehát onnantól kezdve, hogy morálissá vált a dolog. És az is biztos, hogy maga Szókratész tökéletesen tisztában volt azzal, hogy amit ő csinál, epimeleia és terápia címén, az bizony fáj. Az bizony sokaknak fog fájni. Ő még ezt úgy fogalmazza meg, a másik alternatív kifejezés, a maieutiké, tehát a bábáskodás. Tehát, hogy segít mások gondolatait világra jönni. És ő maga használja például a Teitétoszban azt a szót, hogy szülési fájdalom. Tehát amikor éppen arcon akarják rúgni, akkor azt mondja, hát szegénynek szülési fájdalom van, éppen most szüli meg a nagy gondolatot magában, és ezért haragszik rá. Ádám almái, megvan az a film? Mindenkinek felállom a figyelmet, és érteni fogja ezt a arconrúgásos, meg mifenét, meg a szülési szabadságot. Tehát azt, hogy tulajdonképpen a jóságomért persze, hogy te gonoszsággal fizetsz, hiszen nem tudod, hogy én jó vagyok. Persze, hogy gonoszsággal fizetsz az én jóságomért, hiszen te gonosz vagy. Én meg jó vagyok. Hát hogy lenne ez másképp? Tehát Szókratész iróniája éppen itt veszi föl a fonalat, tehát éppen itt kezdődik. Te azért akarsz engem arcon rúgni, morális okokból, mert te gonosz vagy, én meg jó vagyok, és most pont azért kaptál dürohamot, mert ezt te is kezded érezni. És ráadásul én annyira jó vagyok, tehát a bőkezűsége Szókratésznak ott kezdik azt mondani, hogy te figyelj, ha még megúszom, hogy nem most rúgsz arcon, hanem mondjuk egy fél óra múlva, akkor addigra el fog párolódni a haragod, és be fogod látni, hogy micsoda szép gyermeket hoztál a világra egy filozófiai gondolat formájában. És majd itt fog sírni a kezünkben, nevet adunk neki, és szépen mehetsz haza. Ezek, például a Phaedrus című dialógus, az pont erről szól. Viselős az ifjú egy teherrel, amit ki kell hordania. És megint egy analógia, tehát ebben szintén nem megyek bele, abba az analógiába, hogy mit jelent terhesnek lenni egy gondolattal. Tehát mit jelent viselősnek lenni egy olyan valamivel, ami nem testi. Ez érthető? A testi analógiája megint rá van játszva valamire, ami nagyon nem testi. Ne tegyünk úgy, mintha értenénk, mit jelent az, hogy valaki terhes egy gondolattal. Ne tegyünk úgy. Nagyon adja magát, hogy értsük, de nem értjük. Hogy terhes valaki egy gondolat, amitől meg szülési fájdalmai van, ezek a metaforák így tobzódnak tömkelegével Szókratész, Platón dialógusában Szókratész illetőt. Az ifjú megkeresett, mert terhes, én pedig őt gyakorolva anyám mesterségét, aki bábaasszony volt, megszabadítom őt a tehertől. Meg fogja szülni, ami benne van, és amikor megszülte, kiderült, hogy ronda-e, egy ronda gondolatot hozott a világra, és ott azonnal kitekerjük a szerencsétlen nyakát, vagy szép gondolatot hozott a világra, és akkor együtt fölneveljük. És akkor ugye ez történik többek között szerencsétlen Alkibiadésszal. Alkibiadésznak egy csomószor sikerült szép gondolatot létrehozni, és ez örökre hálával tartozott Szókratésznek, de Szókratész meg azt mondta neki, megint a lakoma, amikor az a híres jelenet van, hogy Szókratész, ugye a lakomában le van írva egy nagyon súlyos testi eset. A nagy lelkiek közepette. Alkibiadész ugye részegen betámolyog a lakomára, és ott meglátja Szókratészt, ráadásul a szemét egy szép fiú mellett fekszik a kereveten. És ez nagyon piszkálja a csőrét Alkibiadész. Mit képzel ez a vén kujon? Tehát kvázi ez a tegnap még én kellettem, ma meg ő. Tehát kb. Ez így. És ugye részeg, hát jön ki belőle a szó. Tehát nem tűrtözteti magát. Az asztaltársaságnak ugye azt mondja, hogy én Szókratész jelenlétében nem vagyok hajlandó mást dicsőíteni, csak Szókratészt, és elmesél egy sztorit. A sztori az, hogy nagyon belezúgott Szókratészba, hát szóval ugye fene az ízlését, belezúgott Szókratészba, a pajdikája lett, tehát a pajdikája lett abban a nagyon atyáskodó értelemben, hogy őt tekintette idős mesterének, és hát le akarta fordítani a lelkit, a tettek mezejére akarta tenni, és haza kísértette magát Szókratész, mint mondta, elküldte a gyertyatartó rabszolgát, tehát hogy ne tartja senki, hogy sötétben, ismerjük a sztorit, mögé feküdt, és átölelte őt a tunikája alatt. Tehát, hátborzongató jelenet. Tehát az ízlésnek egy bizonyos határán már biztosító. Egy a lényeg, átöleli a Szókratészt a tunikát, kézzünk egy a kora szex ideáját, tehát ez Alkibiadész, ahogy Szókratészt, ezt a laposorú, dülletszemű, szuszogó, csúnya vénembert, aki azon is rengeteget humorizált, hogy mennyire ronda, átöleli az ágyban. Szokratész veszi a lapot, tehát nagyjából sejt, hogy mit akar az ifjútól, és akkor közli, hogy ugye az Iliásznak az a híres szövegrésze, amikor a csatatéren az egyik harcos megőrül, és felfedezi a rokonát a másik harcosban, az akhája a trószban, és azt mondja, felismeri a rokonát, és Zeus elveszi az összést, és az aranyfegyvereit kínálja a részfegyveriért cserébe, tehát hogy cseréljenek fegyvert. És ez egy híres betét az Iliászban, na ezt mondja neki Szókratész, hogy nem vagy te bolond ember, Alkibiadész, rezet adnál aranyért. Magyarán a szép testedet az én szép lelkemért. És ugye itt meghiúsodok, ugye azt mondja ott Alkibiadész, egy zseniális, hát az olyan gyönyörű, ahogy azt lejjön. Azt mondja Alkibiadész, és ekkor olyan történt velem férfiak, mondja visszavált a lakoma jelen időben, amit ti nem is hinnétek el rólam. Mindenki néz, így gond, tehát lehet látni, mindenki mi. Elpirultam. Az, hogy Alkibiadész elpirult, tehát egy végtelen velejéig gátlástalan ember, hogy elpirult, ez egyetlen egyszer sikerült, és a Szókratész váltotta ki belőle. És hol? Ott, ahol a test és a lélek kiazmusa egyszer csak megjelent. Egyszer csak kiderült, hogy a test a legnagyobb akadálya, hogy valakinek a közelébe kerüljünk. Éppen a testem, az enyém meg az övé a probléma ahhoz, hogy hát most valamiféle valódi egyesülésnek, vagy valódi tanítványá válásnak, vagy mifenének legyünk a tanúi. Egyszer csak kiderül, hogy a test nem összeköti őket, onnantól kezdve, hogy lélekről és szemről van szó, hanem szétválasztja. Méghozzá örökre. Kiderül, hogy a test az nem egyszerűen egy korlát. Tehát nem is arról van szó, ami Kannál, hogy ha nem lenne testünk, akkor annan jót tennénk. Sokkal rosszabb a dolog. A test az olyan értelemben hamis szándék, tehát a hamis szándéknak a szócsöve, amit, hogyha a lélek mellé állítunk, akkor nem egyszerűen arról van szó, hogy akadály, mint ahogy ezt Kant gondolta, hanem mindennek a visszafordítása. Tehát kvázi, ha valaki a testével jelenik meg, az nem úgy tűnik, hogy van teste is, hanem csak az van. Tehát kvázi, aki a testével jelenik meg, ott, ahol lélekkel kéne, ott nem az történik, hogy hát egy kicsit túlteng benne a test, hanem mintha nem is lenne már lelke. Mintha üres lenne. Na ez az a pillanat. Szókratész ezt mondja, de lényegében Alkibiadész, ne légy már ennyire ízléstalan. Nem vagy te ennyire üres? Tulajdonképpen erről szól a lakomának a csattanója. És attól pirul el Alkibiadész, hogy ő maga is szembesül vele. Jé, tényleg ennyire üres vagyok? Tényleg? Egyszer csak rájön arra, hogy belefeledkezett a testbe. Elfelejtette, hogy hol van. Rájön arra, hogy abban a pillanatban ott, Szókratész közelében ő semmi más már, csak hús. Semmi több. Hús. Azért használom nyomatékkal ezt a szót, és akkor itt van véget, hogy nem megyek már bele. Tehát kérlek, hogyha belemennék, mindenki tud, álljon fel és menjen ki. Merleau-Ponty-nak a share, tehát a húsnak a fogalma, ami egy külön játszma lesz majd a 20. századi fenomenológiában, pont ebből kiindulva, az, hogy mit jelent az, hogy a dolognak húsa, hogy valaminek érezzük a húsát is. Tehát, hogy valaminek úgy van hús, érezzük a súlyt, érezzük valami tökéletes ellentétét, mint ami a szellem. Tehát érezzük valaminek a nehézségét. Igazándiból tulajdonképpen az egész 20. századi fenomenológia Merleau-Ponty-tól kezdődően azzal fog kezdődni, hogy leplezzük már le azt a szellemi marhaságot, ami abban van, hogy állandóan a szellemnek tulajdonítunk súlyt, holott nem a szellemnek van súlya, hanem a testnek. Csak a test képes súlyt viselni, és csak a testünk az, amiben ilyesmi konstituálódik, mint súly, nem a lelkünk, meg nem a szellemünk, meg nem a mi fene. Utolsó mondat, Zarathustrából Nietzsche. Amikor csak Zarathustra beszél, és akkor megáll, és azt mondja, hogy bizony mondom néktek, tanítványaim, tudjuk, hogy egy biblia paródiáról van szó, bizony mondom néktek, ha megkérdezik, hogy mi a szellem, akkor megmondom nektek. Geist ist Magen. A szellem gyomor. Semmi több. És ugye nem véletlen, hogy a francia fenomenológia visszatalál Nietzschéhez, pont az ilyen apróságok miatt. Nietzsche itt a részletekben elvész a lényeg, vagy éppenséggel így gombostűre lehet szúrni egy mondatban, hogy Nietzsche pontosan tudja, hogy miről is van itt szó. Tehát ha valaki értené, hogy mi történik a lakomában az elsőnek, nem is Merleau-Ponty, hanem már Nietzsche, hogy micsoda kiüresítés, micsoda megaláztatás. Itt kell megérteni, miért megalázó a szellem közelében testként bemutatkozni. Miért az? Tehát miért megalázó ránézve az, hogyha valahol a szellemedre kíváncsiak, akkor te a testedet mutatod meg.
Elhangzott Rádióegyetem. Cinizmus és irónia. Pálfalusi Zsolt, filozófia és motiváció. Az ELTE BTK-n elhangzott előadás felvétele. A hangfelvételt készítette Németh Dóra. Vágta Kenyeres Balázs.